Dicsértessék a Jézus Krisztus, mert tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Fülöp Zsombor. Mai műsor alkalmával, mivel házasság hete van a Mária rádióba, ezért a házasság szentségéről szeretnék néhány gondolatot megosztani a kedves rádió hallgatókkal. Ugyancsak Anselm Grün, bence és lelki író egyik könyvéből, a házasság kötés, a közös élet megáldása című művéből. Kettő dolgot emel ki az atya azokból a szentírási részekből, amelyeket a házasság kötés alkalmával szoktak olvasni a házasság kötés szertartásán vagy a Szent Miséjén. Az egyik a Máté evangéliumára alapuló házasság épületének a szilárd alapja, amely minden házastársnak a feladata, hogy ezt a szilárd alapot minél jobban megerősítsék, és ne feledjék el, hogy a házasság kötésük ezen a szilárd alapon alapszik. Ezek a szavak Jézus hegyi beszédének a záró gondolata. Mindaz, aki hallgatja szavaimat és tettekre váltja, hasonló lesz az okos emberhez, aki sziklára építette a házát. Tehát Jézus szavai alkotják azt a szilárd alapot, amelyre a házasság épületét rá lehet építeni. Jézus szavaira való utalás azonban sokak számára túl elvont. Jézus a hegyi beszédéből egyetlen mozzanatot szeretnénk, vagy lehet kiemelni, mondja az atya, amely a közös út fontos alapja. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljetek benneteket, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is, és amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek majd nektek is. A kölcsönös szeretet állandóan fenyegető veszélyek egyike a folytonos minősítés. Ha nincs jókedve a másiknak, azt azonnal a szeretet hiányaként fogom fel. Szemére vettem, hogy elrontja a kedvemet. Annyira örültem már az estének, de meg most ilyen képet vágsz. Az eféle szavak elítélik a másikat. Normát állítok elé, és elvárom, hogy igazodjon hozzá. Nem engedem, hogy olyan legyen, amilyen. Nem engedem meg, hogy most épp rosszul érezze magát. Az ilyen minősítések oda vezetnek, hogy a másik értéktelennek érzi magát, és úgy véli, sosem tud megfelelni igényeinek. Az ilyen minősítések és szemrehányások a másikat védekezésre, vagy viszont vádaskodásra ösztönzik. Vagy annak állandóan nyomását érzem, hogy igazolnom kell magam, meg kell magyaráznom, miért pont ilyen a kedvem. Vagy úgy próbálok meg védekezni, hogy visszatámadok, és a párom magatartását minősítem. Mint jó férnek éreznie kellene, hogy mik az igényeim. Mint jó feleségnek gondoskodnia kellene arról, hogy jól érezzem magam. Az eféle minősítések, szemrehányások beszűkítenek és lefelé húznak bennünket. Azt az érzést keltik bennünk, hogy nem vagyunk jók. És házastárként nem érdemeljük meg, hogy ilyen egyszerű és nagyszerű társ, feleség, férj legyünk. A szikla, amelyre házasságot építhetnek, a valóság józan megítélése, írja az atya. Nem a saját szempontjaink vagy projekcióink szemüvegén keresztül lássuk a másikat. Gyakran nem olyannak látjuk a másikat, amilyen, hanem amilyennek látni szeretnénk. És magunkat sem látjuk reálisan. Észre sem vesszük, hogy nem tudunk megfelelni saját eszményeinknek. Nem csak az erősségeinkre, hanem a gyengeségeinkre is kell tehát alapoznunk. Ám ehhez előbb figyelmesen kell felmérnünk azokat. Így módon a gyengeségek adják meg a szikla kellő szilárdságát ahhoz, hogy hordozhassa a közös házat. Valóságunk józan megítéléséhez hozzátartozik annak az egészséges érzéke is, hogy én mennyit bírok el. Nem szabad mértéktelen elvárásokkal túlterhelnünk magunkat a közös úton. A jámbor embereket annak a veszélye fenyegeti, hogy vallási eszményeik miatt túl magasra sroffolják elvárásaikat, és észlesen veszik, hogy nem képesek megfelelni eszményeiknek. A túl magas eszmény törékeny alap. A ház így nem éri a földet, a levegőben lóg, és a legkisebb vihar is felborítja. Manapság már kevésbé fenyeget az a veszély, hogy túl magasztos vallási eszményeinken bukunk el. Egyik házassági tanácsadó arról ír, hogy mostanság inkább a neoromantikus elképzelések gátolják a házasok rálátását saját valóságukra. Aki hagyja, hogy a neoromantikus elképzelések vezessék illúziókra épített házassági épületét, ne csodálkozzon tehát, az nem bírja ki a terhelést. Ilyen illúzió például, hogy a házasság mindig boldoggá tesz. Egyesek abban a félreértésben élnek, hogy a házasság kölcsönös boldogságot biztosító intézmény lenne. A házasság azonban valójában nem boldogságbiztosítás, hanem gyakorló pálya, amelyet egy életen át kell járni a házasoknak. Aki kész arra, hogy újra meg újra gyakorolja egymással való közösséget, ezúton a boldogságot is fogja tapasztalni. Ám a boldogság nem lehet állandó, de mindig adódnak majd olyan boldog pillanatok, amelyek tovább lendítenek az úton. Egy másik illúzió, hogy a házasságban mindig éreznünk kellene a társ közelségét. A közös út azonban csak akkor lehet sikeres, ha megfelelő benne a közelség és a távolság aránya. A gond az, hogy az egyik házastárs igénye a közelségre, illetve a távolságra egészen más lehet, mint a másiké. Ráadásul fázis eltolódásban is lehetnek egymáshoz képest. Amikor az egyik közelségre vágyik, a másiknak éppen távolságra van szüksége. A közösen ránézni erre a feszültségre és megtalálni a téren a járható utat, ez valódi művészet, amelyet tanulni kell. Végül is a neoromantikus illúzió, hogy mindig érezni kellene a szerelmet, és annak mindig az intenzív érzéki élménynek kellene lennie. Ám az érzések hullámzóak. Vannak olyan fázisok, amikor a szerelem egyedül a másikhoz való hűségben, vagy megbízhatóságban tud kifejeződni. Aranyszájú Szent János másféle értelmezést adott a sziklára épített háznak. Számára ennek a sztoikus filozófiából merített tézisnek a bizonyítéka, senki sem sebezhet meg téged, csak te önmagad. A házadat sziklára építetted, jöhet az ár, jöhetnek a viharok, nem tudnak ártani neki. Aranyszájú Szent János azt mondja, nem az emberek sebeznek meg, hanem csak a dogmata, az elképzelések, amelyeket az emberekről alkottál magadnak. Sok házasság éppen azért megy tönkre, mert a felek állandóan, kölcsönösen megsebzik egymást. A házassági tanácsadóhoz forduló veszekedő házaspárok gyakran már véresre horzsolták egymást. Mindketten már csak annyit éreznek, hogy tele vannak sebekkel. A szerelem sebezhetővé tesz. Ha két ember szereti egymást, nem kerülhetik el a sebeket. A lényeg, hogy mihez kezdenek ezzel a sebbel. Aki igazi szerelemmel lép közel a másikhoz, az amikor megsebezve érzi magát, újra meg újra saját árnyoldalait, saját érzékeny pontjait fedezi fel. Ez előbbre viszi őt az önismeret útján, sőt a kölcsönös szeretetet is elmélyíti. Aki beismeri sérüléseit, és szemrehányások nélkül tud róluk beszélni házastársával, az egyre jobban megismeri mind önmagát, mind a másikot. Így megint közelebb kerülnek egymáshoz. A seb másikra nyíló kapu. Vannak azonban olyan sebek is, amelyeket nem tudatosan ejtünk egymáson. Ez olyan esetben történik, amikor saját tudattalan sebeimet adom tovább a házastársamnak. Ilyenkor nem látom tisztán magamat. Abban az illúzióban élek, hogy igazam van. Ha pedig a házastársam újra meg újra engedi, hogy megsebezzem, akkor neki is fel kell tenni a kérdést önmagának, vajon nem hamis-e a rólam alkotott képe. Talán egy archetipikus képet erőltettem rá, például a gyógyítóit, a szabadítóit vagy a megváltóit. Amennyiben tudatalatt gyógyulást vár tőlem, akkor is meg fog sebezni, ha legkevésbé sem áll a szándékomba. Ő ugyanis folyton megsebezve érzi magát, amiatt, hogy nem tudom teljesíteni a gyógyulást és a megváltás iránti tudattalan elvárásait. Vagyis nem én sebezem meg őt, hanem ő önmagát, méghozzá saját, hamis elképzelései által. Egy asszony például nem olyannak látja férjét, amilyen valójában, hanem saját apját látja benne, aki nem vette őt komolyan. Ezért férje minden megnyilvánulását úgy értelmezi, mint a komolyan vétel hiányát. Ha a férj poénkodik, az asszony úgy érzi, nem veszi komolyan a férfi, vagy fordítva, egy férj nem a feleségét látja, hanem benne a saját anyját. Ám az anya iránt támasztott elvárásokkal kapcsolatosan a feleség csak csalódást tud okozni férjének. A férjet nem a feleség sebzi meg, hanem az a kép, amelyet a férj a feleségéről alkotott. A házasság egyik fontos feladata, hogy a társak hitelesen lássák egymást, és egyre inkább megszabadítsák egymást a tudattalanul egymásra vetített képektől, amelyek eltorzítva láttatják valódi lényünket. A házasok csak akkor építik házukat szilárd alapra, ha készek újra meg újra szemügyre venni saját valóságukat és a másik valóságát, és elfogadják olyannak, amilyen. Ez a valósághoz hozzátartozik az is, hogy az út viharokon és özönvizeken átvezet. Közös útunkon találkozni fogunk saját viharos szenvedélyeinkkel, hangulatingadozásainkkal, felkavaró érzelmeinkkel, heves vitáinkkal és konfliktusainkkal. Megéljük, amint feltörnek tudattalan tartalmaink, és annak is fennáll a veszélye, hogy elárasztanak bennünket. Ilyenkor fontos, hogy engedjük felszínre jönni tudattalan vágyainkat és elvárásainkat, és vegyük őket közösen szemügyre. Így nem fogják elsöpörni házunkat, akkor a házasság sziklára épített ház lesz, amely kiállja a hullámverést is, és amelyben olyanok is menedéket találnak, akiket a víztömeg elnyeléssel fenyeget. Olyan ház lesz a házasság, amelyben mások is otthon érzik magukat, és hazára találnak benne. A második gondolatsor, kedves rádió hallgatók, a békének a jelei, az özönvíz után, ahogyan fogalmaz Anselm Grün, lelki író, a házasságban. Ez az özönvíz, amely a Teremtés könyvében szerepel. Az özönvízről és a Noé bárkájáról szóló elbeszélés azt az útat is jól leírja, hogy a házastársak miként bánhatnak konfliktusaikkal. Minden házasságban sok tudattalan elem is felbukkan. Ha házastársak nem foglalják szavakba, mi mozgatja őket és mivel sebzi meg őket a másik, ha nem néznek szembe a vitákkal és a konfliktusokkal, hanem mindig csak nyelnek, azt remélve, hogy nincs is olyan nagy baj, akkor egyre magasabbra emelkedik bennük a tudattalan szintje. Így már egyetlen parányi esemény is elég ahhoz, hogy a tudattalan elárassza a közös életük egész vidékét. Az áradás ellen emelt gátjaik átszakadnak, az árvízben nincs többé kapaszkodójuk. Elmerülnek az érzelmi mocsárban. Minél inkább csapdosnak maguk körül, annál mélyebbre süllyednek. A kölcsönös szemrehányások nem visznek előbbre, sőt, inkább újabb árvizeket okoznak, és az áradás egyre fenyegetőbb lesz. Noé bárkájának története ebből az özönvízből is kiutat mutat. Először is kell egy bárka, ahová visszahúzódhatunk az áradat elől. A bárka lehet az a belső védett tér, amelyre mindenkinek szüksége van, hogy ne ragadja el őt a házastárs tudattalanja. Mindenkinek szüksége van egy csöndes helyre, ahol egészen önmaga lehet. Ez a tér, ahol maga Isten lakik benne. Ott nem sebezheti meg a másik. Ott a másik által magával cipelt, tudattalan teher nem találhatja el. Ha mindent eláraszt a lélek, mélyéről feltörő tudattalan, akkor vissza kell vonulni a csendes belső térbe. Ott kapcsolatba léphetek önmagammal. Ott megtalálom Istent, aki bennem lakik. Istenben lassan képes leszek rátalálni arra, ami körülöttem zajlik, és anélkül minősíteni, hogy elárasztana. A bárka másfelől lehet az a védett tér is, ahova a házas pár visszavonulhat, környezetünk forrongásai elől. Mindkettejüknek újra meg újra szüksége van az egymásra szánt időre, hogy ne meneküljenek el a mindennapok özönében. A bárka azonban annak a struktúrájának is a képe, amely szükség van egy krízis helyzetbe jutott házasságnak. Noé magával vitte a bárkába feleségét, három fiát, azok feleségeit és minden állatból kettőt, egy hímet és egy nőstényt. Az özönvíz káoszának közepette tehát Noé bárkája világos rendet képvisel. Ha egy pár kapcsolat válságba jut, ha minden inogni kezd, akkor fontos, hogy a külső struktúra tartást adjon neki. A házaspárnak a bárkába kell kivárnia, hogy leapadjon a víz. Az önként vállalt világos struktúrában élnek tovább addig, amíg képessé nem válnak arra, hogy megnyissák a bárkát, és rátekintsenek a vízre. A bárka először is partot ér Ararát hegyén, biztos földet ír. Aztán láthatóvá válnak az első hegycsúcsok, újra szembeötlik mindaz, ami korábban hordozta a házasságot. Nem öntött el mindent a tudatlan árja. Noénak azonban még 40 napot várni kellett, hogy apadjon a víz. Akkor egy hollót engedett ki a bárkából. A holló is az okosság szimbóluma. Mindenek előtt tehát az értelemnek kell visszatérnie, és szilárd talart keresnie. Az értelemnek kell megvilágítania, mi is történt tulajdonképpen. Nem szabad értékelni azt, ami történt, hanem először csak megértenie kell. Ha megértem, mi jött föl bennem, mi váltotta ki a belső vízözönt, már is sokat nyertem. Mert ha házastársak továbbra is csak szemrehányásokkal illetik egymást, azzal csupán egyre több érzelem fakad a kölcsönös sebekből, és lehetetlenné válik a megoldás. Az értelemre van szükség, amely értékelés nélkül áttekinti és elemzi a történteket. A holló után Noé egy galambot enged ki a bárkából. A galamb a szeretet szimbóluma. Görögországban Afroditének, a szerelem istennőjének a galambja szentnek számított. Elő-Ázsiában Istárral, a termékenység istennőjével állt kapcsolatba. Az értelem után a házastársaknak ismét a szeretetükhöz kell kapcsolódniuk. A magasra csapó érzelmek áradásában semmit sem lehetett érezni a szeretetből. Ha azonban már leapadt a víz, újra tesztelni lehet. Mennyi szeretet rejtőzik még kettejükben, és mire képes? Az első galamb visszatér a bárkába, mert nem talál szilárd tarajt. Az egyik házastárs küldi szeretetét. Azonban a szeretet még nem érkezhet meg a másikba, akkor újra vissza kell fogadni a bárkába, hogy kipihesse magát, és megerősödhessen. Noé további 7 napot vár, mielőtt a második galambot is útnak indítja. A 7-es szám az átváltozás száma. Az átváltozás akkor történik, amikor az isteni összekapcsolódik az emberivel. A konfliktus esetén arra vagyunk utalva, hogy Isten változtassa át azt, ami bennünk megoldatlan és félkész. Ő változtassa át a tudattalan vizét termékeny forrásá. A kibékülésnek az olajága, ez a harmadik kép, harmadik pont, a galamb estefele visszatér, és egy friss olajágat tartva a csőrében. Az olajág a lelki erő és a fény szimbóluma. hiszen az olajág a lámpákban és világít az embereknek. Az olaj megtisztít, így a tisztulásnak is a jelképe. Mivel az olajfa ellenálló, ezért az olajág jelképe a termékenységnek és az életerőnek is. Mivel az olajnak gyógyító hatása is van, az olajág a békét és a kiengesztelődést jelenti. Az olajágnak a szimbolikája megmutatja, hogyan változik át végső soron a válság. Ha szeretetemet újra másikra irányítom, akkor ez fényhoz a felzaklatott érzelmek sötétjébe. Ha hosszan teret engedek magamnak a haragnak és a féltékenységnek, akkor minden sötét lesz bennem, és már nem látok át rajta. A másik ember szeretete világossá teszi belső sötétségemet. A szeretet megtisztít és megvilágosít. Konfliktus idején negatív érzések támadnak bennem. Gyűlöletet érzek a másik iránt. Egyre inkább ártani szeretnék neki, ám ha másiknak ártok, magamat sebzem meg. Ha társam szeretete galambként átrepül hozzám, tisztára mossa, beszennyezett lelkemet. A szeretet azonban nem egyszerűen a korábbi állapotot állítja helyre, mivel a válságban felfakadt a belső szenny. A szeretet mélységeimet is megtisztítja. Minden konfliktusban napfényre kerül valami belőlem, ami még tisztátalan. Ha ezt megvilágítom a szeretettel, egyre tisztább leszek. A házasságban újra meg újra fellépő konfliktusok nem a szeretet hiányának a jelei. A házasoknak nem kell miattunk szemrehányást tenniük maguknak. Jó dolog, hogy konfliktusok lépnek fel, mivel mindegyikbe más és más tisztátalan anyag bukkan elő a mélyből, amelyet a szeretet aztán megtisztít. Így a konfliktusok nem telezsúfolják a lelket, hanem tisztábbá teszik az évek, évtizedek során. Mindkét fél jobban megismeri magát, és alázatosabb lesz. Már nem a szerelem eufóriája uralkodik, a válságok által belső világosság és nyugalom születik, és olyan alázat, amelyből, mint valamilyen tiszta forrásból, mind ragyogóbban áradhat a szeretet. Az olaj gyógyító hatás. Minden konfliktusban sebeket ejtünk. A szavak, amelyeket a másik a fejemhez vág, megsebeznek. A bántó szavak néha még a vita után is felfelfakadnak, és elmélyítik a sebeimet. Nincs értelme állandóan a régi sebekben vájkálni, nincs kapcsolat sérülés nélkül. Az a fontos, hogy saját szeretetemet és házastársam szeretetét beleárasszam a sebbe, ettől gyógyulhat. Ha folyton a sebemet csak vakargatom, újra meg újra gennyezni fog. Megsebzett érzéseim gennye pedig elhomályosítja a kapcsolatot. Sebzetként magamat is sebezni fogok. A szeretet gyógyítja a sebet, amely így képes behegedni. A seb helye megmarad és továbbra érzékeny lesz. Az az új bőr, amely a sebet fedi, gyengédebbé tesz önmagam és házastársam iránt. A seb azt is megmutatja nekem, hogy rá vagyok utalva Isten gyógyító szeretetére. Isteni szeretet nélkül az emberi szeretet újra meg újra sebezni fog, hiszen törékeny. Kisajátítási és birtoklási vágyjal, féltékenységgel, elvárásokkal keveredik. Csak akkor van gyógyító és átváltoztató ereje, ha áthatja Isten szeretete. A második galamb olajágat hoz, mint a kiengesztelődés és a békejelét, a harmadik galamb pedig, amelyet Noé tovább 7 nap elteltével enged el, már nem tér vissza. Elegendő táplálékot talált a földön és helyet, ahol letelepedhet. A válságban egymás felé küldött szeretet először a sebeket gyógyítja, de aztán szabadon repked tovább, mert újra elegendő táplálékot talál hétköznapjaink földjén. Életünk újra a szokásos mederben halad. Áthatja azonban az ide-oda röpködő szeretet. Olyanná vált a szeretet, mint a galamb, amely egyfelől a levegőben szárnyal, másfelől leszáll, ahol dolgozunk és élünk. Átjárja hétköznapjainkat és szárnyakat ad, hogy újra meg újra fölébe tudjunk emelkedni a lefelé húzódó nehézségeknek. A vízözön története leírja, hogyan gyűrhetőek le és alakíthatóak át a válságok és a konfliktusok. Rámutat arra, hogy ne az eufóriával menjünk a házasságba, hanem józan realizmussal, azzal a reménnyel is megajándékoz bennünket, hogy a konfliktusok nem fogad minket elszakítani egymástól, és nem fogunk belefulladni mindabba, amit ki-ki élete történéseiből magával hoz. Konfliktusoknak szabad lenniük, saját élettörténetünk fel nem dolgozott sebeinek szabad lenniük. Nem olyan emberként lépünk házasságra, akik már mindent feldolgoztak, vagy aki kidolgozott kommunikációs stratégiákkal már keletkezésük pillanatában elejét veszik a konfliktusoknak. Olyan emberként lépünk házasságba, mint a régiek. Nyomot hagy rajtunk a környezetünk, megfertőz minket a külvilág bűne. De azzal reménnyel megyünk a házasságba, hogy a házasságkötéssel Isten bárkit épít nekünk, amely biztonsággal hordoz minket a közös élet hullám verésein. Íme, kedves Mária Rádió hallgatók, kétfajta megközelítés, melyről hallottunk, az egyik az özönvíznek a példája, és a másik az pedig a szilárd alap, a sziklára épített háznak a példája, mert mindkettő, ha átelmélkedjük, talán megerősít bennünket házasságunkban, kapcsolatainkban. Ezt a fajta megerősödést adja meg a Jóisten mindenki számára. Fülöp Zsombort hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!